Már 6 megyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat, aki megszegi, súlyos pénzbírságra számíthat. Rövidebb még nem lesz, átláthatóbb viszont igen, elindult az online várólista az egészségbiztosító honlapján. Emberi és műszaki hiba miatt zuhant le 3 éve az Air France párizsi járata, a balesetet senki sem élte túl. Csak nem 600 hajó indult el a kék szalag vitorlás versenyen, a 145 kilométeres távot 2 nap alatt kell teljesíteni. Jó napot kívánok! Már 6 megyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat a hőség miatt. Veszprém, Zala, Borsod, Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kijelölt tűzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani, és tilos a gazégetés is. Aki a tiltást megszegi, akár 100 000 forintra is büntethetik. A katasztrófavédelem emellett arra kéri az utazókat, hogy égőcsikket ne dobjanak ki a járművekből. A hőség mellett a viharok miatt is riasztást adtak ki mára. A délkeleti megyék kivételével mindenhol lehetnek heves zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső is várható viharos széllel. A hőség hétfőig biztosan kitart, 2-től viszont már több fokkal hűvösebb lesz. Szigorítja a villámcsapásban tönkrement számítógépért, plazmatévéért kifizethető kártérítési szabályait több biztosító. Az egyik biztosítási alkuszcég szerint ezentúl csak annak fizetnek, aki ezeket az eszközöket villám és túlfeszültség védelemmel is felszerelte. A többi elektromos készüléknél ez továbbra sem lesz feltétel. A biztosítók azért szigorítanak, mert az elmúlt 2 hónapban több 100 millió forintot fizettek ki a villámcsapás okozta károkért. Jogerősen pert nyert a pénzügyi szervezetek állami felügyelete az ING önkéntes és magánnyugdíj pénztárral szemben. A felügyelet 1,5 éve vizsgálta több magánnyugdíj pénztár befektetési és vagyonkezelési gyakorlatát. A PSZÁF megállapította, hogy 4 pénzintézet is megsértette a jogszabályokat. 3 pénztár már visszafizette a jogtalanul levont összegeket, az ING viszont pert indított, amelyet most jogerősen a pénzügyi felügyelet megnyert. Az ING-nek így több milliárd forintot kell visszafizetnie volt és jelenlegi tagjainak. Zárt körben volt miniszterei, pártársai és barátai köszöntötték a 80 éves Horn Gyulát, aki megromlott egészségi állapota miatt nem volt ott az ünnepségen. 2007 óta súlyos beteg, állandó kórházi kezelésre szorul, és már nem szerepel a nyilvánosság előtt. Horn Gyulát levélben köszöntötte Orbán Viktor.
Jelenlegi és volt szocialista, valamint szabaddemokrata képviselők érkeztek arra a rendezvényre, amilyen Horn Gyula 80. születésnapját ünnepelték. A Horn kormány tagjai közül ott volt például Kovács László, akkori külügyminiszter, Keleti György volt honvédelmi miniszter, valamint Zuhman Tamás, aki a Horn kabinetben a privatizációért felelt. Az ünnepségen külföldi útja miatt nem volt ott Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, aki levélben köszöntötte elődjét. Azt írta, Horn Gyula megértette, a demokratikus Magyarországnak nincs alternatívája. Horn Gyula egészségi állapota miatt nem lehetett jelen. Utoljára 2007-ben szerepelt a nyilvánosság előtt, azóta folyamatosan kórházi kezelésre szorul. A mostani zárt körű születésnapi rendezvény ötletgazdája egyébként az MSZP jelenlegi elnöke Mesterházy Attila volt.
Horn Gyula az a személyiség, aki beírta a nevét a világtörténelembe, beírta a nevét Magyarország történelmébe, hiszen az euróatlanti integráció folyamatos képviselőjeként nagyon sokat tett azért, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja lehetett.
Szerdán levélben köszöntötte Horn Gyulát 80. születésnapján Orbán Viktor miniszterelnök is. Levelében azt írta, minden a közszolgálatára felesküdött vezetőnek kötelessége elismerését kifejeznie az elődök munkája iránt. A miniszterelnök leszögezte, elsősorban mindannyian magyarok vagyunk, a nemzet boldogulásáért cselekszünk saját hitünk és legjobb tudásunk szerint. Ezért mindig több az, ami bennünket összeköt, mint ami szétválaszt.
Elindult az országos online várólista nyilvántartási rendszer, ahol bárki megnézheti, hogy a különböző műtétekre hányan várnak az országban. Az egészségbiztosító tervei szerint ez alapján például pénzt lehet majd átcsoportosítani az egyik kórházból a másikba.
Hogy az ő térségében
csak nem 2 évet kell várni egy csípőprotézis műtétre Békés Csabán, ez is kiderül az internetes várólistáról, amely mostantól az összes kórház adatait tartalmazza.
32 napot. És 85 beteg várakozik.
A budapesti Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója azt mutatja, hogy náluk mennyit kell várnia egy betegnek szürkehályok műtétre. Sásdi Antal azt mondja, a beteg eddig csak annak a kórháznak a várólistáját látta, ahová jelentkezett. Mostantól viszont minden kórház várólistáját megnézheti. De ettől még nem lehet automatikusan bejelentkezni oda, ahol rövidebb a várakozási idő.
Mehet a beteg máshova is, de a házi orvos máshova őt csak akkor utalhatja be, ha a másik kórháztól hoz a beteg egy befogadó nyilatkozatot.
Ezt viszont nem kapják meg automatikusan, mert az új betegek befogadása a kórházaknak pénzügyi gondokat okozhat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint az új rendszer főleg arra alkalmas, hogy hosszú távon megszüntesse a térségek közötti egyenlőtlenségeket.
A szükséges döntésekhez nagyon fontos annak a pontos ismerete, hogy ténylegesen hányan várakoznak. Hogyha látjuk azt, hogy valahol 2 éves várakozási idővel kell számolni, akkor lehet olyan döntési javaslatokat tenni, hogy ezeket a várakozási időket rövidítsük.
Például úgy, hogy átcsoportosítanak pénzt egyik kórházból a másikba. Az új rendszerben később az is követhető lesz, hogy egy-egy beteg gyógyszereire mennyit kellett költeni, amíg a műtétre várt.
Első fokon 1 év 10 hónap börtönre ítélték Kolompár Orbánt, az Országos Cigány Önkormányzat volt elnökét. A kecskeméti bíróság jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, valamint az európai közösség pénzügyi érdekeinek folytatólagosan elkövetett megsértése miatt mondta ki bűnösnek. A vád szerint a Kolompár Orbán vezetésével működő Kiskunmalsai Cigány Érdekképviseleti Szervezet egy uniós pályázaton több mint 145 millió forintot szerzett meg. Egy másik ügyben több mint 7 millió forint pályázati pénz elköltését pedig hamis számlákkal igazolta. A bíróság a folytatólagosan elkövetett sikkasztás büntette és a számvitelrendjének megsértése miatt emelt vád alól felmentette Kolompár Orbánt. Emberölés miatt vádat emelt a központi nyomozó főügyészség az ellen a férfi ellen, aki 2 éve halálra gázolt egy rendőrt a keleti pályaudvarnál. A vádirat szerint szándékosan ütötte el a rendőrt, hogy el tudjon menekülni. Életfogytig tartó fegyházbüntetést kérnek rá.
Beesett a gépjármű alá, és felakadt a vádlotti gépjárműnek az alvás szerkezetére.
A gázolást mutatja a modellautókkal Szabó Eszter ügyész. A vádirat szerint Pór Zoltán 2010 júliusában ittasan és kábítószer hatása alatt vezette autóját. Mivel nem állt meg a rendőrök felszólítására, üldözőbe vették. Amikor a Barostéren megállásra kényszerítették, tolatni kezdett. Ekkor ütötte el az egyik rendőrt. A fiatal zászlós a helyszínen meghalt.
Az eljárás adatai szerint a vádlott tudatában volt annak, hogy menekülés közben, miközben hirtelen hátra manővert csinált, a gépjárműben mögött álló rendőr halálát is okozhatja.
Pór Zoltánt a rendőrök a félvároson át üldözték. Menekülés közben több autót és egy járőrkocsit is összetört. Végül a Gyáli úton fogták el. Ekkor derült ki, hogy jogosítványa sincs. A más ügyben 2018-ig jogerős büntetését töltő Pór Zoltánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Letartóztatásakor azt mondta, hogy nem szándékosan ütötte el a rendőrt.
Én nem szándékosan ütötte el azt az embert. Nem láttam, hogy ott áll a kocsi mellett és mögött. Előtte már 2 fegyveres rendőr, és menekülni akartam.
Magyarországon az elmúlt 10 évben 2 embert ítéltek el rendőrgyilkosságért. Boros Miklós Esztergomban a lakása ablakából lőtte le az őt igazoltatni akaró rendőrt, Engel Zoltán pedig, miközben be akart törni egy házba, az elfogására készülő rendőrök közül lőtt le egy nyomozót. Mindkét rendőrgyilkos életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, 30, illetve 33 év után szabadulhatnak.
Emberi és műszaki hiba együtt okozta az Air France Párizsba tartó járatának 3 évvel ezelőtti katasztrófáját. Ez áll abban a jelentésben, amelynek tartalma egy nappal azelőtt szivárgott ki, hogy a francia légiközlekedés biztonsági hatóság nyilvánosságra hozta volna a végső jelentését. A gépen 228-an utaztak, köztük 4 magyar állampolgár és egy felvidéki magyar is. A balesetet senki sem élte túl.
A pilóták és a földi irányítók közötti beszélgetést rögzítő berendezések egyikét 2 éve, a másikat pedig tavaly májusban keresőrobotok találták meg az óceán fenéken. A viszonylag éppen maradt fekete dobozokat akkor be is mutatták a francia hatóságok. Az igazságügyi szakértők jelentése csak mostanra készült el. Ebben kiszivárgott információk szerint az áll, hogy emberi és műszaki hiba együttesen okozta a katasztrófát. A repülőgép sebességét mérő szondák állítólag meghibásodtak, ezért a pilóták nem tudták pontosan, milyen gyorsan repülnek. A szakértők azonban azt is megállapították, hogy nem volt megfelelő vészforgatókönyv egy ilyen esetre, és az utasokat sem tájékoztatták a kialakult helyzetről. Jogunk van tudni a teljes igazságot. Ha máshogy nem megy, készek vagyunk a Nemzetközi Bírósághoz fordulni, mondta a brazil áldozatok hozzátartozóinak képviselője. Az Air France Rio de Janeiroból Párizsba tartó gépe 2009. június 1-én zuhant az Atlanti-óceánba a brazil partok közelében. A fedélzetén lévő 228 ember meghalt, köztük 4 magyar állampolgár és egy felvidéki magyar.
Kampányt indított az utasok jogaiért az Európai Fogyasztói Központ. Céljuk, hogy az utasok tudják, hova kell fordulniuk, ha külföldön problémájuk akad.
Itt a Liszt Ferenc repülőtéren ezúttal nem reklámanyagot osztogatnak, hanem épp arról tájékoztatják az utasokat, hogy mi a teendő, ha törlik a járatukat, vagy épp eltűnik a csomagjuk. Legtöbbjüket már érte ilyen kellemetlenség.
Egyszer elveszett a csomagunk, azt 4 nap múlva kaptuk meg. Ez egy elég hosszú út volt, és útközben más irányba küldték.
Volt olyan, aki nem volt ilyen szerencsés.
Egyszer tűnt el a csomagunk, mikor Spanyolországba repültünk haza.
Ha 3 hétig nem kerül elő a podgyász, akkor az utasoknak kártérítés jár. Ez légitársaságtól függően akár több mint 1000 euró is lehet, ha az utas tudja bizonyítani, hogy mi volt a csomagban. Ha nem tudja, akkor is számíthat némi kártérítésre.
Tavaly évben az Európai Fogyasztói Központok hálózatához hozták unió szinten nagyságrendileg 28 ezer határon átnyúló a fogyasztói panasz érkezett. Ebből 5600 volt, ami magát a légiközlekedést érintette.
Krisz Attila, a központ hazai igazgatója azt mondja, fontos, hogy minden utas tudja baj esetén kihez és hová fordulhat.
A fogyasztók is jogokkal, ismeretekkel felvértezve indulnak útra, és tudják azt, hogyha a repülőtéren, mondjuk az érkezési repülőtéren vagy az indulási repülőtéren valamilyen problémával találkoznak, mit kérhetnek egyáltalán a légitársaságtól.
Az Európai Fogyasztói Központhoz nem csak azok fordulhatnak, akiket utazás során ér kellemetlenség, hanem például olyanok is, akik nem kapják meg külföldről az interneten megrendelt árut.
El kellett égetni 100 méh családot, 400-at pedig karanténba zártak Sopronban. Ugyanis egy emberre veszélytelen, de az állatokra végzetes betegség támadta meg őket. Akár több millió forint. Az elégetett méhekért kapnak kárpótlást a gazdáik, de a zárlat miatt nem.
Ilyen világos barnának kell lenni. Ha sötét, fekete, akkor az már betegségre gyanús.
Ez a soproni méhész maga vizsgálja a méheit, könnyen észrevenné, ha baj lenne. A nyúlós költés rothadás egy erősen fertőző méhbetegség.
Karantén alatt áll a méhészet, innent elvándorolni és ide vándorolni nem szabad 60 napon keresztül. 60 nap múlva újra a méhészeteket át kell vizsgálni.
Mire az árlat lejár, addigra sok növény elvirágzik, például a napraforgó is. Ez egy nagyobb méhészetnek több millió forintos kárt is jelenthet. Ezért állami kártérítés nem jár, a méhekért viszont igen. A méhes családokat ugyanis azonnal el kell égetni, hogy ne fertőzzenek. A környéken már 2 méhészet 100 kaptárát semmisítették meg.
Ez egy különleges dolog is itt Magyarországon, hogy a méhes családokat elégetik. Vannak olyan nyugat-európai országok, ahol méh családokat antibiotikummal kezelik, hogy egy ilyen antibiotikumos kezelésnek megvan az a veszélye, hogy belekerül a mézbe, és így a fogyasztó is egy antibiotikumos mézet kaphat.
Az emberre a nyúlós költés rothadás nem veszélyes. Az országban Győr-Moson Sopronon kívül még 13 megye településein rendeltek el hasonló zárlatot.
Közelebb juthatunk a világegyetem keletkezésének megértéséhez. Ezt mondják a tudósok most, hogy Svájcban igazolták a nem éppen tudományosan isteni részecskének nevezett Higgs bozon létét. Az adatok egy részét egyébként Magyarországon elemzik tovább.
Szakadatlan tapssal fogadták Genfben a bejelentést. Mondanom kell, hogy boldog vagyok. Azt hiszem, ez nyilvánvaló. Mint laikus azt kell mondanom, megtaláltuk, mondta a kísérletet végző CERN igazgatója. A Higgs bozon névadója, a 83 éves fizikus Peter Higgs könnyekig meghatódott a bejelentéskor. Csak nem 50 éve megjósolta az isteni részecske létezését. Ez elvezet majd minket az általános fizikán túli területekre, így közelebb kerülünk az univerzum kutatás érdekességeihez és a fekete lyuk problémájához, mondta Peter Higgs. A most látható animációhoz hasonlóan protonok ütköztetésével keresik a Higgs bozont a svájci kutatóközpontban.
Ilyen képünk keletkezik másodpercenként 4-500.
A kutatásban résztvevő magyar fizikus már Budapesten mutatja a vizsgálat részeredményeit. A monitorokon látszó két részecske ütközésének mellékterméke lehet a Higgs bozon. Horváth Dezső egy valakire várakozó tömeggel magyarázta el a jelenséget.
Hogyha ne várják, az érted, de nem jön. És valaki be, odaszól valakinek, te ez biztos nem fog jönni. És az azt mondja, na vajon mi nem jön, és megkérdezi a szomszédját, és egy ilyen helyi csomó keletkezik a tömegben, amelyik lassan végigvonul, hogy a pletyka végigmegy a tömegen, mert senki sem akarja kiabálni. Ez a Higgs bozon.
Vagyis létezik egy mező, ami magát az univerzum anyagát tartja össze, mert ez a mező határozza meg a részecskék tömegét. Kell azonban valami, ami közvetíti ezt a teret. Ez a Higgs bozon, az isteni részecske. A CERN kutatásokban számos magyar tudós is dolgozik, azt pedig már be is jelentették, hogy Magyarországra telepítik a legfőbb adatközpontot.
Elrajtolta a kék szalag vitorlás verseny mezőnye reggel Balatonfüredről. A szervezők szerint ezúttal közel 600 hajó indult el Európa legrégebbi és legnagyobb tókerülő versenyén. A 145 kilométeres távot 48 órán belül kell teljesíteni. A leggyorsabbak várhatóan már ma este célba érnek. A kék szalag vitorlás verseny rekordját 1955 óta a Nemerek 2 tartja, amely az idén is rajthoz állt. A szervezők a verseny bevételéből a Magyar Hospice Alapítványt támogatják. Most jönnek a sporthírek Erdmann Mátyással, majd időjárás jelentést láthatnak. Híradó pedig 7:30-kor lesz legközelebb. Én köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!
A jósnő azt mondta, hogy baj lesz. Mit csinál?
Mindenki te jósnő?
Zoltán!
Valamit nem értek, vagy mi van?
Gyere már! Ők az idegenek! Ez nem egy kupófilm, menjen már!
Mindenből egy van. Ma este az M1-en.
Hogy 80 leszünk ott a pályán, ami, hogyha az ember jó rajtól jó kapja az első pár percet, akkor elő lehet, és sokkal könnyebb, hát ez mindig nem könnyebb, de sokkal egyszerűbb elő maradni.
30. nyári olimpiai játékok Londonból 3D-ben is. A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Köszönjük, Sanyi bácsi!
Köszönjük!
Ez az.
Köszönöm. Kell-e csapat?
Fábri! Augusztus 16-án az M1-en.
Jó napot kívánok! Az MTK labdarúgó csapata ma este kezd az Európa Liga selejtezőjében. Az ellenfél, a szlovák Senica nem ismeretlen a magyar együttes számára.
Szekeres Adrián távozása érzékeny veszteség az MTK védelmének. Igaz, a visszatérő Lázok János a támadásokban sokat jelenthet. Nemrég egyébként játszott egymással a két csapat. A Senica egy edzőmeccsen 3-2-re győzött. A felek ismét szoros találkozóra számítanak.
Ők is egy olyan támadó, passzolós jellegű focit játszanak, vegyük be egy nagyon erős pontrugásos játékkal, tehát gondolom, hogy nem a védekezés fog dominálni talán mérkőzésen. Mindkét csapatnak megvannak az eszközei az, hogy megnyerje ugye a párharcot. Mi nagyon jól felkészültünk, úgy gondolom az ellenfélből, és tiszteljük őket, jó csapatnak tartjuk, de érzem, hogy megvan az esély annak, hogy mi jussunk tovább a párharcot.
A visszavágót jövő héten csütörtökön rendezik.
Brazil-Argentin csúcsrangadó a Libertadores kupa döntőjében. A Corinthians először a Boca Juniors 7-szer kívánta elhódítani a legrangosabb dél-amerikai klubtrófeát.
Már a meccs előtt elsütötték a tűzi játékokat São Paulóban, pedig még korán sem volt biztos a hazai és fehérben játszó Corinthians végső sikere a Libertadores kupában, hisz a brazil csapat az odavágon mindössze 1-1-es döntetlen tért el az argentin Boca Juniors ellen. Egy gól nélküli első félidő után azonban Emerson egymaga eldöntötte a legrangosabb dél-amerikai kupa sorsát. Az 53. percben meglehetősen kalandos úton került elő a labda, de a higgadt befejezés után már a Corinthiansnál volt az előny. A meccs egy védelmi hiba, no meg Emerson hatalmas sprintje után dőlt el végleg. A Corinthians ezzel 2-0-ra, összesítésben pedig 3-1-re verte a Boca Juniors-t, és története során először vihette körbe szurkolói előtt a Libertadores kupát.
Federer és Djokovic után Joe Wilfried Tsonga és Andy Murray jutott az elődöntőbe a wimbledoni teniszbajnokságon. A francia és brit versenyző közül egyikük először játszott majd finálét Londonban.
Rafael Nadal korai búcsújával a félmezőny előtt megnyílt a lehetőség, hogy a szokásosnál jóval könnyebb úton jusson el a wimbledoni döntőig. Ezzel az eséllyel egyelőre Tsonga és Murray is élhet még, akik egymással játszanak majd a fináléba kerülésért. A hazai szurkolók nagy reménysége Andy Murray hatalmas csatában múlta fel a spanyol David Ferrert, miután a négy szett közül három is csak rövidítésben dőlt el. Murray végül összesítésben 3-1-re nyert és zsinórban negyedszer jutott a wimbledoni elődöntőbe. Ahhoz, hogy karrierje során először a fináléba is bekerüljön, azt a francia Joe Wilfried Tsongát kell legyőznie, akinek előző évben szintén az elődöntő jelentette a végállomást. Tsonga ezúttal a német Cole Schreiber győzte le egy szintén tiebreakekkel színesített négyszettes csatában, melyet a francia végül egy sima 6-2-es szettel zárt le.
Másodszor is kikapott az Egyesült Államoktól a tengeren túlon táborozó női vízilabda válogatott, ezúttal 14-8-ra. A férfi válogatott eközben Dublinba utazott egy tornára. Az ír fővárosba már az olimpiai keretet vitte magával Kemény Dénes szövetségi kapitány, aki 3-5-karikás újoncnak is lehetőséget ad majd Londonban.
A keretszűkítésnél több esetben is nüanszok döntöttek a szövetségi kapitány szerint. A dublini tornára már az olimpiai keret utazott, közte a három újonc, Hárai Szívós és Nagy Viktor.
Ilyenkor azért mindig van egy megnyugvás, hogy aki bekerül, megnyugszik, és jobban oda tud koncentrálni azért a feladatára. Jobban össze tudunk szokni majd. Nagyon örülök neki, hogy sikerült bekerülnem az utazó csapatba, és ezzel lehetőséget kaptam a bizonyításra, és bízom benne, hogy sikerrel fogjuk venni az akadályokat Londonban.
Egyfajta megkönnyebbülés számomra. Hát elég rögös út van mögöttem, ugye fél évvel ezelőtt megsérültem, akkor műtötték a vállamat, úgyhogy én kitűztem magamnak, hogy én ki szeretnék jutni, és olimpiabajnokként akarok hazajönni Londonból, úgyhogy haladok az utamon, szeretném valóra váltani, úgyhogy ezek a célek lebegnek előttem, és meg akarom valósítani őket.
A ma kezdődő dublini tornán Románia lesz az ellenfél.
Szél Domonkossal párban indul majd Simon Béla a kormányos nélküli kettesek evezős versenyében a londoni olimpián. Simon eredetileg Juhász Adriánnal harcolt, aki a kvótát, ám utóbbi később fennakadt egy dopingvizsgálaton. Egy ezüst és két bronz született az ifjúsági úszó Európa-bajnokság első napján a belgiumi Antwerpenben. Sporthírekkel legközelebb a Dunán várjuk Önöket a 18 órás híradót követően. Viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az elmúlt napok során az időjárás jelentésekben elsősorban a hőségről, illetve az UVB sugárzásról beszéltünk. Most azonban néhány újdonsággal is szolgálhatok, ugyanis mostantól kezdve egészen holnap estig erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen alakulnak ki a Kárpát-medencén belül helyi záporok, zivatarok. Ugyanis egy labilis zóna ért el Közép-Európa térségét. Az Alpokban már a korábbi időszakban is voltak záporok, zivatarok, néhol lokális bizony egy havi csapadék mennyiség is lehullott, de csak kis területre korlátozódva. Ugyanakkor a Kárpát-medencében átmenetileg úgy hívják, hogy ciklonálisabbá válik a mező. Ez azt fogja eredményezni, tehát, hogy kedvezőbbek lesznek a feltételek a felhő és a csapadék képződés számára. Ráadásul egy hidegfront is megközelíti térségünket, de át nem vonul rajtunk, azaz egyenlőre bizony folytatódik a kánikula, de egyre füllettebb lesz a levegő. Most az előttünk álló délutánon is a gomoly felhőképződésből elszól csoportan helyi jelleggel, tehát kialakulnak zivatarok. Nagyobb esélye egyébként a Dunántúlon, illetve az északi középhegységben. Teljesen az Alföldön sem lehet kizárni, de itt csak kicsi a csapadék kialakulásának a valószínűsége, és itt továbbra is 35 fok felett alakul a hőmérséklet. Éjszaka viszont ezek a zivatarfelhők összeroskadnak, egyre kevesebb lesz a felhő, néhol azonban a zivatarfelhők maradványfelhői megmaradhatnak az égen. Egyébként 20 fok körüli legalacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk. Holnap napközben a Dunántúlon, ahogy említettem, már erőteljesebb gomoly felhőképződés várható. Több helyen előfordulhat zápor, illetve zivatar. Néhol a zivatarokat bizony felhőszakadás, jégeső és átmeneti viharos szél is kísérheti. Ugyanez lesz jellemző egyébként a Dunatisza közén, míg a Tiszántúl térségében a nap nagy részében nem nagyon számítunk csapadékra, inkább a késő délutáni esti órákban érkeznek meg ide a zivatarok, és továbbra is 35 fok felett alakul a hőmérséklet. A következő napokban csökken a csapadék kialakulásának valószínűsége, ez a hétvégére lesz igaz. Hétfőtől azonban ismét megnő, és onnantól kezdve kismértékű lehűlés kezdődik. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy Uszd Vétel körzetében 2012. július 6-án éjjel 2 óra 30 perctől hajnali 5 óráig adókarbantartás miatt az M1 HD, az M2 HD, a Duna HD, a Duna World, a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió csatornáin a munkálatok ideje alatt a műsorsugárzás szünetel. Megértésüket előre is köszönjük!
Során Ludányi József Mátrai borász vendégei vagyunk, aki a mátrai borvidék szépségeivel, gasztronómiájával és természetesen finom boraival ismertet majd meg bennünket.
Borvacsora. Pénteken 21 óra 10 perckor az M1-en. Az elmúlt napokban vízilabdás lányaink a rivális világbajnoki ezüstérmes kínai válogatottal edzettek közösen. Őket látogattuk meg. Út Londonba. Vasárnap 13 órakor az M1-en.
A műsor támogatója a Samsung Galaxy S3, az olimpia hivatalos telefonja.
A műsor támogatója a Telekom.
E.ON, a magyar olimpiai csapat gyémántfokozatú főtámogatója.
Az olimpiai csapat aranyfokozatú főtámogatója.
Sportolóink utitársa, a Bére Sportszerű.
A jövő elkezdődött. Az élmény megérkezett. Közel a valósághoz. Közel az emberekhez. Közel a világhoz. Az olimpia egy új dimenzióban. A magyar televíziózás történetében először. 3D-ben. Élj át velünk. M3D. Térben vagyunk.
Az M3D csatorna támogatója a Mindig TV.
A Samsung Smart 3D TV az M3D csatorna hivatalos partnere.
Még ilyet, hogy most jön rám a hasmenés. Először ugorhatnánk együtt, erre tessék, lemaradok róla.
Ugyananyú, ne izgulj a hasmenés miatt. Próbáld ki inkább a Lopediumot, nekem bevált. Mire kitisztul az idő, te is jobban leszel.
Már az első adag Lopedium megszüntetheti az akut hasmenéses panaszokat.
De klassz, hogy nem maradtam le erről.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.